A fiatal gitárművész Nóri különös ajándékot kap 18. születésnapjára az édesanyjától. Egy floppy lemezt, amin, mint kiderül, egy regény kézirata található. Egy olyan történet, ami az 1800-as évekbe visz vissza Poroszországba, ahol Frida, a jómódú berlini család lánya, vidéken nyaralva megismeri a szomszédos kastélyban vendégeskedő porosz királyi herceget. Bár a javíthatatlan szoknyavadász hírében álló herceg teljesen elérhetetlennek tűnik Frida számára, kiderül, hogy Beethoven zenéje összekötheti őket. De vajon miért volt érdekes ennek a szerelemnek a története egy férfi számára, aki ezt a lemezt eredetileg Nóri anyjának adta, és miért utazik miatta a fiatal lány Berlinbe? A herceg és a lányka Mörk Leonóra regénye, ahogy a többi könyve is, közel hozza az olvasóhoz a történelmi alakokat, eseményeket, a világ csodás helyeit, és közben úgy szövi a szálakat, hogy el sem tudjuk választani a kitalált szereplőket a valódiaktól. Varázslatos regény ez, amiben van néhány nagyon fontos központi probléma. Erről kérdezem Mörk Leonórát. Fontos beszélnünk, én azt hiszem, a felszívódó apákról. Pontosan ezt a szókapcsolatot használod. Ugye ebben a regényben olyan szereplőkkel találkozunk, akik apa nélkül nőnek föl, és ezt vagy jól, vagy rosszul viselik. Miért foglalkoztatott ezt téged most?
Ez úgy kezdődött, hogy számtalan történetet látok én a szemem előtt kibontakozni, hogy hogy tűnnek el az apák. Milyen változatos módokon tudnak eltűnni a családoknak az életéből, és akkor eszembe jutott, hogy de hát ez régen is így volt, sőt még inkább így lehetett, hogy akár, nem tudom, tengerész volt, és elment, fölült a hajóra, és akkor te, mint feleség, vártad vissza. Tudtad, hogy nem tudom, 3 év múlva fog visszajönni. És akkor tudtad meg, hogy ja, már soha többet nem fog visszajönni, mert beteg lett, és meghalt, és bedobták a tengerbe. Amikor visszajött a hajó, és a te férjed meg nem jött haza. Vagy hát a sok háborúban hány férfi meghalt, eltűnt örökre. Tehát, hogy a nőknek ez egy nagyon régi történelmi öröksége az, hogy már pedig nekik kell egyedül fölnevelniük a gyerekeket. És akkor úgy éreztem, hogy ez a történelmi párhuzam, ez nekünk most a 21. században is mond valamit, ugyanakkor rá tudunk látni korábbi korszakok asszonyainak vagy anyáinak az életére is.
Én azt terveztem, hogy most kérdéskörönként megyünk végig a regényeden. A zenéről mindenképpen kell beszélni, ami minden regényedet áthatja, de most valahogy még intenzívebben.
Én a nevemet is Beethovenről kaptam. Amikor én gyerek voltam, akkor a legtöbb gyereket úgy hívták, hogy nem tudom én, Judit, meg Kati, meg ilyenek, tehát úgy, hogy Leonóra úgy senkit nem hívtak. És a gyerekek azért szeretnek olyanok lenni, mint a többiek. És akkor nekem ez volt, hogy úgy problémát okozott, vagy nem is, hogy problémát okozott, csak elgondolkoztam rajta, hogy miért nem vagyok én Kati. Az anyukám Katalin, és engem nagyon sokan katiztak. Én meg sose éreztem magam Katinak. Na és akkor nem emlékszem, hogy mikor, de az apukám elmesélte, hogy mert én Beethovenről kaptam a nevemet. Megmutatta a 3. Leonóra nyitányt, amit ugye a Fidelióhoz írt Beethoven, és azt is elmondta, hogy mikor az anyukám engem várt, akkor ő kitalálta, hogy ha én lány leszek, akkor ugye én Beethoven hősnője alapján fogom kapni a nevemet. Nekem ez úgy tetszett. Egyrészt nyilván mai fejjel visszagondolva ez egy kapcsolódást jelentett az apukámhoz, meg Beethovenhez, meg hát az anyukámhoz is, mégiscsak ő végezte el a feladatnak a jelentős részét, hogy engem kihordjon, meg megszüljön. Másrészt kapcsolódást jelentett a zenéhez. És nekem nagyon sok zenét mutatott gyerekkoromban az édesapám. Volt ugyanolyan időszaka az életemben, mikor annyira ez engem nem érdekelt, de azért az visszatér, amit neked tanítanak gyerekkorodban, és olyan 14-15 éves lehettem, amikor elkezdtem teljesen tudatosan komoly zenét hallgatni. És azóta tart ez a szenvedély, vagy azóta a része az életemnek. És régóta terveztem, hogy írok egy olyan regényt, amiben Beethoven vagy Beethoven zenéje valamilyen módon a központi szerepet fogja játszani, és miután most van az ő születésének a 250. évfordulója, akkor úgy éreztem, hogy 2020 az erre jó alkalom lesz. Hát így került bele ez a sok zene.
Azt kérem, hogy mesélj arról, hogy a hőseid hogyan kapcsolódnak a zenéhez, vagy akár Beethovenhez is.
Ez a regény is ugye két idősíkon játszódik, egyrészt most, másrészt pedig a napóleoni háborúk idején, tehát a 19. század legelején. És a mostani szereplőim azok már megvoltak, illetve viszonylag hamar megszületett a fejemben az is, hogy milyen típusú lány legyen a múltbeli szálnak a főszereplője, tehát egy berlini polgárlány, aki nagyon tehetségesen zongorázik, de akinek esélye sincs arra, hogy ő zongoraművész legyen. Erre akkoriban különösebb esélyük a nőknek nem volt, lehettek bármilyen tehetségesek. Clara Wieck, Schumannak a felesége, ő valamivel kicsit később élt, de mégis az édesapja, mintha engedte volna zongorázni és fellépni, mert hát abból bejött a pénz, meg az ő hírnevét, mint zongora tanárét öregbítette. De én úgy emlékszem, hogy amikor férjhez ment Schumannhoz, aki mégiscsak szintén zongoraművésznek indult, és saját maga tette tönkre a zongoraművészi karrierjét, és úgy ismerte meg a feleségét, hogy tudta, hogy kicsoda, és Schumann nem nagyon akarta engedni őt fellépni. Aztán történt egy más, és akkor aztán már felléphetett, meg hát maga a férj is neki írta a zongora versenyét, és azzal ők járták a világot. De én úgy érzem, hogy elsősorban azért nem akarta engedni, hogy koncertpódiumra lépjen, mert egyszerűen akkoriban a nőket, hiába volt férjük, a koncert életnek, vagy a zenei életnek a szereplői, azok szabad prédának tekintették. Egyébként később is, tehát az, hogy valaki világhírű operaénekesnő, az simán megfért azzal, hogy őt az első impresszárió megerőszakolta, és abból született egy gyereke. És akkor utána még le is kellett tagadnia, hogy hol van az a gyerek. Vagy hány ilyen főúr volt, aki a balettkarból válogatta a szeretőit, vagy az operaénekesek közül. Tehát egyszerűen az, hogy egy nő kilép az otthona keretei közül, és szuverén művészként akarja élni az életét, ez nem volt megoldható. Mindebből logikusan következik, hogy Fridát, az én szereplőmet se engedte volna soha az édesapja fellépni. Tehát ő megszületett, mármint hogy az én fejemben, és akkor kerestem mellé egy olyan szereplőt, aki a szerelme lehet, aki úgy méltó hozzá. Nem tudom, hogy ezt én fogom kitalálni, általában én szoktam kitalálni a szereplőimet, de pont mikor a munkának ennél a szakaszánál tartottam, akkor jártam Berlinben, és nem tudom, hogy miért, de kimentem a Köpenicki kastélyba. Ahol is volt egy időszaki kiállítás, és ránéztem a plakátra, ott ült rajta egy 20 éves, szőke, copfos, kékszemű, elmondhatatlanul jóképű fiatalember, ő volt Louis Ferdinand, Poroszország hercege. Ah, mondom, milyen pasik vannak, vagyis voltak. Csak így szembe jönnek az emberrel. És akkor bementem a kiállításra, és kiderült, hogy ő ugyanakkor élt, tehát a napoleoni háborúk idején, és zeneszerző volt, és zongoraművész volt, és egy elég tragikus sors az övé, mert a harcmezőn esett el, bár végül is katona volt alapvetően, hát azoknak benne van a pakliban, hogy ott fognak elesni. És akkor rájöttem, hogy ő kell nekem, vagyis nem nekem, hanem Fridának, tehát hogy ő lesz az ő párja. És az volt az érdekes, hogy mikor én ezt kitaláltam, hát minimális információval rendelkeztem róla, és ahogy elkezdtem utána nézni az élete részleteinek, akkor egyre több olyan elem jött be, ami teljesen a helyén volt az általam kitalált történetben. De ez számtalanszor megtörténik velem, hogy valamit kitalálok, és mikor utána nézek, akkor kiderül, hogy az úgy van, vagy az úgy volt. Tehát például, amikor én elkezdtem írni azt a fejezetet, hogy Frida elmegy a hercegnek a temetésére, akkor kitaláltam, hogy hát ott az Eroika gyászindulójának kellene szólnia. Akkor ezt én le is írtam, és utána még olvastam a hercegről, és kiderült, hogy ő egy ilyen speciális előadáson hallotta az Eroika szimfóniát, mert a barátja volt Lobkowicz herceg, aki a mecénása volt Beethovennek, és Lobkowicz herceg megvette az Eroika szimfóniának a szerzői jogait, ami azt jelentette, hogy előadták az ő bécsi kastélyában is, de előadták az ő csehországi kastélyában is, még mielőtt maga a kézirat nyomtatásban megjelent volna, és ott az ő csehországi kastélyában, ott a hercegnek, Louis Ferdinand hercegnek játszotta el a Lobkowicz herceg saját zenekara. És akkor ez a Louis Ferdinandnak annyira tetszett, hogy azt mondta, hogy játsszak már még egyszer. És egy nap alatt háromszor eljátszották neki, mert annyira tetszett neki. Tehát ez kiderült, hogy teljesen a helyén van az, amit én kitaláltam, mert az ő életében az Eroica szimfóniának valóban volt nagyon fontos szerepe. És én erről mind nem tudtam, amikor kitaláltam, hogy Louis Ferdinand legyen a férfi főszereplő.
Milyen kötődése van a mai szereplőidnek a zenéhez? Egyrészt, másrészt pedig a következő hívószó, ami nekem eszembe jutott, a kényszerpálya. Hogy ez sok szempontból mutatkozik meg a te regényedben most, úgyhogy majd arról beszélünk, de egy picit Erikáról, Nóráról.
Hát a zene Erika számára is egyfajta menedék, tehát amit bármikor, bárhol elővehetek, pláne manapság. Hát régen azért, hogyha valaki nem játszott hangszeren, akkor nem az történt, hogy a fülembe dugom a fülhallgatót, és bármikor bármit meghallgatok. De neki ez erre lehetősége van. Illetve végül is őt is az ő szerelmével Beethoven hozza össze. Ez is érdekes volt, mert ugye ahol ők találkoznak, az Bonnban a Beethoven ház, és nekem mindig el kell mennem oda, ahol én kitalálom, hogy játszódni fognak a történeteim, és akkor, ahogy ott úgy sétálok, akkor látok mindenféle víziókat, tehát látom azokat a figurákat, akiket én találtam ki, hogy azok például hogy találkoznak az adott helyszínen. Tehát ha én nem tudom, hogy a Beethoven házban van egy olyan zongora, ami a Beethoveni volt, akkor nyilván nem fog eszembe jutni, hogy valaki azon a zongorán ma is játszhat. Elvégre egy zongorán játszani kell. Tehát az nem olyan, mint egy kép, hogy csak lóg a falon, és akkor az jó neki, bár a képet is karban kell tartani. Úgyhogy az ő életében ez ami meghatározó. És a lánya, Nóri, ő pedig zenész lesz, tehát ő neki teljesen ez az élete. De valamilyen szinten neki is menedék, mert el tudja magát zárni attól a sok olykor nyomasztó információtól, ami minket körülvesz ma. Ezért is jó ez neki.
Azért fontos a kényszerpályáról beszélni, mert ugye a herceg, ő nem biztos, hogy szereti ezt a pozíciót, amiben van, és amilyen kötelezettségekkel jár. Egyrészt a rangja, másrészt a katona volta. Aztán ott van Frida, aki pedig muzsikálna, ha lehetne, de nem teheti, és számos kötöttség is van nőként.
Az az érdekes, hogy mikor a hercegről olvastam, akkor végig ezt éreztem, illetve hát nem csak ezt éreztem, hanem ezt le is írták életrajzírói, hogy... Hát egyáltalán nem biztos, hogy ő katona akart lenni. Tehát ő a nagy Frigyes királynak volt az unokaöccse. És aki ennyire közeli rokona a porosz uralkodónak, hát az nem csinál azt, amit akar. A herceg az egy nagyon tehetséges valaki volt, és elsősorban mint zenész volt nagyon tehetséges, ez kicsi korától megmutatkozott. Tehát teljesen világos, hogy ő, ha azt mondják neki, hogy azt csinálsz, amit akarsz, akkor ő zongoraművész lett volna. Tehát ő annyira jól zongorázott, hogy mikor Beethovent megkérték, hogy hallgassa meg és mondjon valamit, akkor azt mondta, hogy a herceg az nem úgy játszik, mint egy király, és nem úgy játszik, mint egy herceg, hanem mint egy tisztességes zongorista. És Beethoven azért nem volt ez a típus, aki csak úgy szórta a bókokat. Tehát ha ő ezt mondta, akkor ez így is volt. És a harmadik zongora versenyét azt Louis Ferdinandnak ajánlotta. Most azért egy Beethoven zongora versenyt olyan sokan nem tudnak eljátszani, tehát nyilvánvaló, hogy ez is azt jelentette, hogy halatlanul tehetséges valaki volt. Túl sok zenedarab, amit ő írt volna, nem maradt utána, de maradt, és azokat is szokták játszani, meg készültek belőle CD felvételek. Én is hallottam ezekből, és most én nem vagyok zenész, tehát én csak azt tudom, hogy én mit hallok, és én teljesen Brahmsot hallottam benne, tehát egy korban odébb járó stílusú zene volt, mint amikor ő azt írta. 1800, nem tudom, 4-ben, 5-ben, 6-ban. Tehát, hogy kár érte, és ez volt az ő életének a tragédiája, hogy bármit bíztak rá, azt ő nagyon szuperül megcsinálta, mert egy nagyon okos valaki volt. Katonatisztnek is jó volt, csak hát nem ezt szerette volna csinálni. És nyilván ezért is ivott annyit, amennyit ivott, és nyilván ezért is élt úgy, ahogy. Én úgy érzem, hogy a szoknyavadász. Úgyhogy ez volt egyfajta kényszerpálya, és nekem nagyon tetszett az a jelenet, amikor rájön arra, hogy ott van egy kislány, akiben úgy gondolná, hogy semmiféle közös nincs vele, és mégis hirtelen átvillan a fején, hogy hát dehogy nincs. Hát egyikük se csinálhatja azt, amit szeretnének. Én úgy érzem, hogy főleg egy nő számára jóval gyakoribb volt a múltban a kényszerpálya, mint ma, de hát azért ma is kevesen csinálhatják azt, amit szeretnének. És nyilván Erika se biztos, hogy ezt a telepített idegenvezetői dolgot szeretné csinálni, de végül is ez egy olyan munka, amit tulajdonképpen kedvel, és tud vele annyit keresni, hogy el tudja tartani a gyerekét egyedül.
Egyébként az, hogy Erika idegenvezető, és most, hogyha írás szempontjából gondolkodunk a regényedről, mire adott neked lehetőséget? Ugye megint gyönyörű helyeken járunk, és hát ez a zöldfoki szigeteki kaland és az indiai, és azért ennek köszönhető, hogy jó szakmát választottál Erikának.
Igen, igen. Mind a két helyen én jártam. Az egyik helyen, mint újságíró, a másik helyen teljesen a lányommal nyaraltunk, azt ő találta ki, hogy a zöldfoki szigetekre menjünk, mert mondom, nekem fontos, hogy én a saját szememmel lássam, amiről írok. És ez arra adott alkalmat túl azon, hogy ilyen egzotikus helyszíneken is mozoghat a szereplő, hogy az azonosságokat meg tudjam mutatni. Tehát, hogy a világ minden pontján küzdenek nők ugyanazzal a problematikával. Akár Indiában élnek, akár a zöldfoki szigeteken, akár Angliában, akár Németországban, mindegy, rengeteg a párhuzamosság.
És ugye mindig zavarbejtő, erről gyakran beszélünk a regényeid kapcsán, hogy az már teljesen természetes, hogy meghallgatjuk azokat a zenéket, vagy megkeresük a neten ezeket a történelmi alakokat. Itt azért a napóleoni háborúról sok részletet is elárulsz, és az ember úgy elhiszi, hogy ez biztos, hogy így van. Na de létezette az a kézirat? Létezette az a levél, amit Frida kapott? Megnézhetem eljén azt a vadászkastélyt, ahol ugye ők találkoztak?
Aki igazi, és aki olyan volt, mint amilyennek leírom, az a herceg, tehát Louis Ferdinand herceg. Az is igaz, hogy Beethoven járt Berlinben, de nem tetszett neki különösebben, és akkor ő visszament Bécsbe. Az is igaz, hogy találkozott a herceggel. Az, hogy ő különböző családok meghívására járt-e szalonokban, én úgy képzelem, az is igaz, de hogy a Fridáéknál nem járt, az tuti 100%, mert Fridáikat én találtam ki. De ez megint az így is történhetett volna. És Beethoven alapvetően, bár ez első ránézésre biztos nem tűnt föl, de egy kedves ember volt, tehát egy meleg szívű valaki volt, és éppen ezért feltehető róla, hogy írt egy ilyen levelet, és írt egy ilyen darabot. Én megnéztem, hogy abban az időszakban milyen típusú zongoradarabokat írt, és írt ilyen kisebb négykezeseket is. Tehát logikus, hogyha ő találkozik két tehetséges kislánnyal, akik zongoráznak, akkor ha ő meg akarja köszönni a vendéglátást, akkor egy ilyen könnyebb négykezest ír nekik. Tehát ez az így is történhetett volna. Én megkérdeztem Fazekas Gergely zenetörténészt, hogy vajon ez történhetett volna-e így, és azt mondta, hogy tulajdonképpen igen. Tehát ez is lehet helytálló, de ezt én találtam ki. A Heidelberg Rudolstadtban az létezik, és annak van egy könyvtára, hogy ott találtak-e Beethoven kéziratot, azt nem tudom, de találhattak volna, mint ahogyan a herceg rajzait is megtalálhatták. És a herceg pedig írt onnan a nővérének, a Louise-nak leveleket, és ezek a levelek megmaradtak. Tehát ennyi erővel akkor ez is lehet igaz. A Magdeburg melletti kastély az már nem áll. Tehát az aztán összeomlott, és akkor az NDK-s időkben azt felszámolták, de olyan jellegű vadászkastélyok, mint amilyet én leírtam, olyanok vannak ott Brandenburg tartományban, tehát akár csak Berlinben is. Úgyhogy az is így is történhetett volna.
Mörk Leonórával beszélgettünk a Herceg és a lányka című regényéről, amit a Jaffa kiadó jelentetett meg.